Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péterrel beszélgetünk könyvekről, filmekről. Karácsony napja van. Nyilván a könyvajánlónál Péter ezt figyelembe vette, biztos vagyok benne. Köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok. Természetesen a karácsonyt figyelembe vettem. Ennek ellenére az a könyv, amit ajánlok, természetesen nem a karácsonyról szól, de egy olyan olvasmány, amely úgy gondolom, hogy a hallgatók számára karácsonykor egy kitűnő szórakozást jelent.
Tehát akkor tulajdonképpen karácsonyi ajándékot kapunk, ha nem is pont a karácsonyról szól a könyv vagy a film, még nem tudjuk. Azért azt el kell mondjam nagy örömünkre, és egy kicsit dicsekvésképpen is, hogy nagyon-nagyon közkedvelt a magazinod, nagyon-nagyon sokan hallgatják a könyv- és filmajánlókat, olyannyira, hogy az egyik könyv szerzője megtalálta a riportunkat, és levélben köszönte meg azt nagyon értékes és értő elemző beszélgetésünket. Mind a ketten rettenetesen örültünk neki, ezt el kell áruljam, Meruk Józsefről van szó, és a Rákosi Mátyás titkos élete című könyvről beszélgettünk. Hát reméljük, hogy legalább ilyen sikeres lesz a mostani is. Könyv, avagy film jut nekünk ma karácsonykor.
Könyvről van szó, azonban az előbbihez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem az én sikerem, hanem a mi sikerünk. Tehát ez egy közös siker. És valóban az is nagyon-nagyon jól esik a szerzőnek az a féle elismerő levele, amit számunkra írt. A Ripityom című könyv, amelyet egy Vajda Pierre nevezetű neve ellenére, az idegen hangzás ellenére egy magyar íróról van szó. Ripityom Jerman párról szól.
Mindenki gondolkodik ezerrel.
Pontosan. Én is erre gondolok, hogy most a hallgatók kutatnak az emlékezetükben, ugyan ki lehet az a Jerman Pál. Hát ugye Jerman Pál minden idők legnépszerűbb magyar színésze, aki hát a maga idején egyedül testesítette meg az úgynevezett amorózó, a hős szerelmes típust. Ő Aradon született 1902-ben, és egy sváb család gyermekeként, és a Jerman nevet később Jávorra magyarosította, tehát nem másról van szó, mint Jávor párról.
A könyv borítóján is az ő képe van egyébként, ez az elbűvölő, frenetikus mosoly, amivel minden nőt levett a lábáról 0-100 éves korig.
Ez egész pontosan így van. Tehát valóban Jávor Pál olyan hatást gyakorolt, és hát természetesen elsősorban a női szívekre, de hát tulajdonképpen mindenkire, hogy az ő népszerűségét én úgy gondolom, hogy azóta sem tudta sem elérni, sem meghaladni senki. De hát miről is szól ez a könyv tulajdonképpen? Tehát ahogy említettem, Jávor Pál, Jerman Pálként, ugye Aradon született, és az ő sorsa azonos a 20. századi magyar történelemmel.
Jaj.
Igen, ez a jaj teljesen jogos, mert a fény és az árnyék ennek az embernek a sorsában egymást váltotta. Nagyon szegény család gyermekeként született, nem is volt igazán sikeres és kellemes gyermekkora, elszökött otthonról, az első világháborúba elment levélkézbesítőnek, a katonáknak kézbesítette a levelet, az édesanyja kétségbeesésében a csendőrökkel hozatta vissza. Aztán utána úgy döntött, hogy ő nem hajlandó tanulni, majd ő emigrálni fog Dániába, még egy jegyet is szerzett, összekülönbözött az időközben, az impériumváltás következtében Romániához került Aradon a román hatóságokkal, akik kiutasították Romániából a Dániába szóló jegyével egészen Budapestig tudott utazni, ahol levették a vonatról, és megkérdezték, hogy ugye nem képzelő, hogy ezzel a jeggyel Dániába lehet utazni.
Hány éves volt ekkor?
1919-ről van szó, hogyha 1902-ben született, tehát 17-18 év körüli életkorú, tehát nagyon-nagyon fiatal volt, viszont nagyon nagy önbizalommal rendelkezett, azonnal jelentkezett egyik színi tanodába, és csodák csodája fölvették. Na de hát borzalmas állapotok voltak ebben az időben, ugye Budapesten 1919-ben szemtanúja volt, hogy a románok hiába utasították ki, utána jött az egész román hadsereg, mert éppen az ő Budapestre érkezésekor vonultak be Budapestre, nem volt szállása, nem volt mit ennie, tehát nagyon-nagyon nehezen kezdődött az ő pályafutása. Na most ehhez képest valami viharos gyorsasággal aratott sikert, egymást követték a jobbnál jobb szerepek, elvégezte a szükséges színi iskolákat, és valóban már 1930-ra az egész ország ismerte őt. Na most azért mielőtt elmerülnénk ennek a siker titkának megfejtésében, azért tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ki ez a Vajda? Vajda Pierre, aki ezt az egyébként nagyon-nagyon jó könyvet megírta. Vajda Pierre, és most itt a fülszövegre hagyatkozom, a fényképe egyébként itt van benne a könyvben, Vajda Pierre eredeti foglalkozására nézve filmrendező, az utóbbi években televíziós gasztronómiai szakértőként lent ismert, szenvedélye minden, aminek köze van az evéshez.
Na most... Itt akkor csodálkozunk, hogy Jávor Pálnak hogy van ehhez köze?
Hát most ez az, amit én nekem egyébként nem sikerült megfejtenem.
Házi feladat a hallgatóknak.
Tudnilik, a könyvnek a stílusa, a szerzőnek a jártassága a korabeli színházi életben olyan imponáló, és a stílus annyira zárt, annyira emelkedett, hogy ilyet nagyon érett íróknál tapasztaltunk. Én ehhez a szerzőnek természetesen csak gratulálni tudok.
Tehát nagyon izgalmas maga a könyv regény írója is, hogy ilyen érett stílusban nekifogni egy ilyen témának, rendezőként és a gasztronómia iránt érdeklődőként. Na szóval ezt fogjuk folytatni. Dr. Téglás Péterrel beszélgetünk Ripityom című könyvről, melynek témája Jávor Pál élete.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai karácsonyi könyvajánlónkat dr. Téglás Péterrel. Jávor Pál életéről, Vajda Pierre írt könyvet, nagyon friss a könyv. Ugye ott tartunk, hogy rendkívül szegény gyerekként, kb. 17-8 évesen Budapestre került, csodálatos módon felvették a színiskolába, és 30-as évekre ünnepelt színészé vált hihetetlen módon, mint a Benedek Elek mesébe a szegény fiúnak a története.
Igen, én még mindig Vajda Pierre írói tevékenységének és teljesítményének méltatásánál tartok. Tényleg lenyűgöző, amilyen szépen megírta ezt a könyvet. Hozzáteszem, azért nem egy könnyű olvasmányról van szó, tehát a szerző megköveteli az ő olvasójától, hogy koncentráljon, az ember annyi adattal, annyi összefüggéssel, annyi névvel találkozik. Érdekes a dramaturgiai megoldása is, mert az úgynevezett in medias res módszert alkalmazza. A könyv 1946-ban, 45 végén kezdődik, amikor Jávor Pál visszatért a koncentrációs táborból 1945. november 26. napján egy népbírósági tárgyalásra volt tanúként beidézve. Tudnilik, a Nemzeti Színház Nyilasok által kinevezett igazgatóját, Kis Ferencet hallgatta ki a bíróság vádlottként, és ő az egyik nagyon fontos tanúként szerepelt. Meglehetősen távolságtartó módon ő egyébként nem volt egy politikus alkat, tulajdonképpen nem is igazán értette a politikai folyamatokat, azonban ő is rendelkezett egy olyan belső, végtelenül humánus iránytűvel, értékrenddel, hogy mindennek ellent mondott, ami erőszak, ami aljas, ami az embertársainak a megalázására irányult. Hát így aztán természetesen szembe került a nyilasokkal, és szembe került a nácizmussal. Tehát in medias res, itt kezdődik a népbírósági tárgyalásnál, és a népbírósági tárgyaláson várván az ő kihallgatására, mert azon Jávor Pál, hogy milyen is volt az ő pályája. És hát valóban végig járjuk azokat a lépcsőket, amelyeket ő neki azért küszködve, tehát nem adták neki ingyen ezt a páratlan sikert, hisz ő annak ellenére, hogy nagyon jó képű, nagyon jó kiállású képességekkel, nagyon sokféle képességekkel megáldott férfiú volt, hát ugye ebben a 30-as években mindenkivel találkozott, mindenkivel szerepelt, aki meghatározója a magyar színművészetnek, a magyar filmművészetnek. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a korabeli Budapest nem is Európa, talán a világ éke volt, olyan fejlett kulturális élettel, valóban infrastruktúrával, amelyél még most is vérzik a szívünk, hogy a II. Világháborúban földeltették egyenlővé. Az elegancia, a női elegancia, a férfi elegancia, tényleg a csodálatos épületek, a csodálatos színi előadások, a filmek, a fogadások, a csodálatos étkek. Hát a filmnek van egy fejezete, ahol a női cipőkről szól, amelyben Párizzsal vetekedik Budapest, tehát olyan cipőket vartak, készítettek Budapest Budapesten a korabeli időben. Kortársa volt, és együtt játszottak, számos színházban együtt játszottak Bajor Gizivel, Gózon Gyulával, Kabos Gyulával, akivel egyébként nagyon jó viszonyban voltak, Csortos Gyulával. Nagyon érdekes egyébként a viszony a Rök Marikához. Ugye a németeknek, az osztrákoknak az annyira ajnározott színésznőjével, Rök Marika egyébként nem is olyan nagyon régen, 2004-ben halt meg. De találkozott, és egy nagyon ellentmondásos viszonyban volt Major Tamással. És érdekes ugye a két nagy egyéniség, ugye a férfi és női egyéniség, Jávor Pál, illetőleg Karádi Katalin, hát a Halálos tavasz című filmben játszottak együtt. Tulajdonképpen meghatározó volt pályájára a Hippolita Lakály című film, ami hát a mai napig osztatlan népszerűségnek örvend. Élte az életét, anyagilag is egyre inkább gyarapodott, és ő a mindennapjaiban, tehát az öltözködésében, a lakáskörülményeiben is rendkívül igényes volt. Megtervezte a lakását, először egy társasházban lakott, majd Pasaréten egy gyönyörű villában lakott, egy lélegzetelállítóan szép villában lakott. A nők valóban bolondultak utána, és egy nagy érdekessége azért az ő egyéniségének és személyiségének, hogy nem voltak nőügyei. Tehát alig fordultak elő különböző viszonyok. Érett férfi korában találkozott Landesmann Olgával, egy elvált kétgyermekes asszonnyal, akivel nyomban megszerették egymást, és ez a szeretet és ez a házasság élete végéig kitartott. Landesmann Olga elvált asszony volt, két gyermeket hozott magával az előző házasságából. Tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon komoly képességei voltak, fantasztikus ízlése volt, fantasztikus jártassága volt irodalomban, művészetekben, tehát azért ilyen tekintetben méltótársa volt Jávor Pálnak. Na és akkor ugye hát fölmerül a nagyon fontos kérdés, hogy mi az a ripityom? Miért ez a címe ennek a könyvnek?
Ugye a filmeket is az izgalmas jelenetnél hagyják abba. Miért ez a könyvnek a címe, hogy ripityom? Jávor Pál életéről szóló Vajda Pierre könyve. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter könyv ajánlójával folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai könyvajánlót dr. Téglás Péterrel, akinek nagyon köszönöm, hogy vállalta a riportot, mert azért a hangodon hallatszik, hogy téged is elcsípett a téli megfázás, megbetegedés, de hát karácsony, muszáj könyvet ajánlani, Ripityom címmel, Jávor Pál életéről szóló csodálatos könyvet ajánlod, melyben érdekes az író, nagyon érdekes a téma, és friss könyvről van szó. Ahogy megszokhattuk, hogy ilyennel kényeztetsz bennünket. Ott hagytuk abba, hogy miért az a könyv címe, hogy Ripityom. Bár talán a Jávor Pál rajongók már tudják.
Hát a kicsit náthás hangon is, de azért ez a könyv valóban megérdemli, hogy karácsonykor ajánljam, és meggyőződésem, hogy a hallgatóknak, az olvasóknak nagyon fog tetszeni. Miért Ripityom? Hogy Ripityom, ezt a Noszti fiú esete Tóth Marival című filmben egy cigány primás magyarázza meg a szintén értetlenkedő uraknak, hogy mi az, hogy ripityom? És akkor a cigány primás elmagyarázza, hogy amikor Nosztiferiben megnő a kedély, akkor elkiáltja magát, hogy ripityom, és akkor a bandának föl kell mászni az asztalra, és akkor hát onnan kell húzni a Ferinek a nótáját, amelynek az a címe, hogy ripityom, és egyébként a ripityom, ugye a ripityommá törést jelenti, mert a nóta végén aztán a nagy tükröt, az természetesen ripityommá kell törni. Na most néhány taktust azért szeretnék ebből a ripityomból bejátszani, mert annyira jellegzetesen Jávor olyan csodálatosan mulat benne, hogy én úgy gondolom, hogy a mai nézőt és a mai hallgatót is elbűvöli.
Hey, ripityom, ripityom, csom, csom. Elúszottam, vagyonom hát, nincs gondom. Bánom is én, nem tagadom, bánat az én szívemben nincs otthon, mert... Hey, ripityom, ripityom, gyom, gyom, elhagyott az édes arany, gyom, gyom, gyom. Hey, ugyan egy kicsit, nem mondom,
Tehát ez a magyarázata, hogy annyira meghatározó, annyira jellegzetesen jávori daléneklés, nótázás volt, hogy a szerző teljesen joggal, én az én megítélésem szerint teljesen joggal választotta a kitűnő könyve címéül ennek a nótának az első taktusát. Hát sajnos Magyarország fölött természetesen időközben politikai szempontból beborult az ég, mert maga a cím is, a könyv címe is arról szól, hogy Ripityom Jávor Pál, aki kétszer halt meg. És valóban, én úgy gondolom, hogy nem is kétszer, talán többször halt meg. Arra gondolok, hogy ahogy jöttek a zsidó törvények, és nyilván a zsidó törvények elsősorban is mindenek előtt a magyar művészeti életet érintette, hisz a legtehetségesebbeket szorították ki a zsidó származásuk miatt, és Jávor Pál ezt nem tudta szó nélkül hagyni. Hát ő neki azért ezek a művészek voltak az igazán méltó rangú partnerei. Körülötte is sűrűsödött a levegő, és a német megszállás után 1944 áprilisában eltiltották a színjátszástól.
De ő nem zsidó volt.
Ő nem volt zsidó, a felesége, Landesmann Olga zsidó volt. Tulajdonképpen nagyon praktikusan álltak ehhez a dologhoz hozzá, áttért, kikeresztelkedett Landesmann Olga, de természetesen hát ugye tudjuk, hogy ez aztán később kevés volt ahhoz, hogy meneküljön ez a rendkívül durva és aljas megkülönböztetés alól. Ügyesen tudott elrejtőzködni, tehát a nyilas írában azért őket nem érte bántódás, már mint a Landesmann családot. Viszont sajnos Jávor Pált elfogták a nyilasok. Először a Gestapo háborgatta, majd utána a nyilasok kezére került, és rettenetes megaláztatásoknak volt kitéve. Tehát az első halála tulajdonképpen, egzisztenciális halála ekkor következett be. Ezek a börtöntől telékek, ezek a csatornából kiszabadult patkányok, nem tudok jobb jelzőket ezekre az emberekre, azzal szórakoztak, hogy beköltöztek az ő gyönyörű nagypolgári pasaréti villájába, a Jávor Pált pedig bezárták valamiféle fáskamrába, és akkor arra kényszerítették, hogy 2 óránként jöjjön ki onnan, és akkor olvasom föl egy ilyen megalázkodó szöveget, hogy én Jávor Pál a fajtámmal és a nemzetemmel szemben gyalázatosan viselkedtem, amiért most áldozatot hozó testvéremnél tisztelettel jelentkezem. Ez 2 óránként föl kellett olvasni valami szörnyűséges nyikhaj előtt. Utána, ahogy a front haladt, és hát ugye egyre nyugatabbra szorultak a nyilasok is, hurcolták magukkal Jávor Pál. Nem tudták elengedni, érthetetlen módon.
Bizonyára jól esett nekik ez a fajta, nevezzük nevén szadizmus.
Igen. Azért való a lelkük mélyén imponált nekik, hogy ez a szerencsétlen ember ott verkődik a kezeik között. Sopron kőhidára került. Sopron kőhidán tanúja volt a magyar elit kivégzés. Szem előtt ölték meg Bajs Zsilinszky Endrét és másokat. Aztán utána hurcolták tovább Ausztriába, míg nem aztán Németországban az amerikaiak kiszabadították. Fantasztikus epizód Jávor Pál életébe, hogy az első felelős magyar tényező, aki a koncentrációs táborból kiszabadulva, akivel találkozott, az Péter Gábor volt. Ugye Péter Gábor nem más, mint Rákosi Mátyásnak ugye a hihetetlenül kegyetlen titkos rendőre, hát ebben az időben még nem a Rákosi Mátyásé volt, de már akkor ő ugye a titkos rendőrség irányítója volt 1945 elejétől, és egyebek mellett feladata volt a nyugatra hurcolt hírességek, magyar celebritásoknak a visszaszállítását, természetesen elsősorban a háborús bűnösöknek a visszaszállítása. Jávor Pál, ahogy ugye az in medias resnek megfelelően, ugye rögtön a könyv elején olvashatjuk, egy népbírósági tárgyalásra kellett, hogy betoppanjon, és ez a kis Ferenc ellen kellett tanúskodnia. Nagyon érdekes ez a dolog is, mert rögtön mindjárt konfliktusa támadt a kommunistákkal, akit ebben az időben már Major Tamás képviselt. Ugye Major Tamásról tudjuk, hogy kicsoda. Major Tamás nagyon nagy színész, de elkötelezett kommunista volt élete végéig.
Nyilasokkal összetűz, kommunistákkal összetűz, minden izmussal összetűz Jávor Pál, innen fogjuk folytatni Ripityom című könyvajánlónk a dr. Tegnás Péterrel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk karácsonyi könyvajánlónkat dr. Téglás Péterrel. Ripityom című könyvről mesél nekünk, mely Jávor Pál életét dolgozza föl. Rendkívül magasságok, rendkívüli mélységek. Most éppen a mélységeknél tartunk. Hogy került ő egyébként koncentrációs táborba? Hiszen ugye említetted, hogy a felesége zsidó volt, ő viszont nem.
Hát úgy került koncentrációs táborba, hogy ugye nyilasok hurcolták magukkal nyugatra menekülvén az orosz csapatok elől, és aztán végül, amikor már ugye nem tudtak vele mit csinálni, akkor őt és a társait egyik német koncentrációs táborba zárták, nem sokáig egyébként, nem sokáig volt koncentrációs táborban.
A beszélgetést ott hagytuk abba zene előtt egyébként, hogy Major Tamás is képbe került, aki ugye színész óriás, ugyanakkor elkötelezett kommunista volt. Itt hagytad abba.
Major Tamás végig ellenszemmel viseltetett egyébként Jávor Pállal szemben.
Egyfajta szakmai féltékenység is lehetett mögötte?
Föltehetően volt egyfajta szakmai, de én úgy gondolom, hogy talán személyében is megsértődött, mert Jávor Pál soha nem tett féket a nyelvére. Tehát ugye egész Budapest azt beszélte, hogy Major Tamás Horthy Miklósnak a törvénytelen gyermeke. Sőt, hát egyes arcvonásaiban kísértetiesen hasonlít Horthy Miklóshoz. És akkor ugye társaságban, amikor egy kicsit beívott nótázás közben, akkor ugye ennek a véleményének Jávor Pál is hangot adott. Hát ugye ennek nyilván a major nem örülhetett. Na most ugye a második halála én úgy gondolom akkor következett be Jávor Pálnak, már az én számításaim szerint, amikor annyira megsűrűsödött körülött a levegő a kommunizmus térhordításával, hogy lényegében emigrálni kényszerült a feleség, Amerikába. Amerikába eleinte nagy sikerei voltak, de természetesen az emigráns magyarok körében. Jávor Pál, aki otthonról hozta a tökéletes német nyelvtudást, de angolul nem tudott megtanulni. Nem tudott megtanulni. Hiába várták a legjobb szerepekkel Hollywoodban, és hát ugye a magyar név az azért mindig egy nagyon jó ajánló levél volt ebben az időben. Jó szerepeket kapott volna. Képtelen volt megtanulni angolul. Komoly nyelvtanárok foglalkoztak vele, azonban azt a szintet nem tudta elérni, hogy ezekben a neves filmekben szerepelni tudjon.
Azért ez furcsa, mert tud németül. Ugye szoktuk mondani, van, aki tényleg képtelen idegen nyelvet megtanulni, van ilyen fajta nehezítettség, de hogy egyet tud, de egy másikat nem, ez olyan érdekes.
Igen, valóban hát ez egy emberi furcsaság. Hadd tegyem hozzá, hogy a magyarok egyébként a legnagyobb tudósoktól kezdve, akik hát ugye Nobel-díjak sorát kapták ebben az időben, szintén nem tudtak megtanulni angolul, ezért hívták őket holdlakónak, mert azonnak, hogy hát ezzel a kiejtéssel, tehát egy szenvedés volt számára az amerikai emigráció, hányódott, és végtelenül szerencsétlen dolog, hogy akkor jutott el a mélypontra, 1956 után, amikor Magyarországnak a híre borzasztó rossz volt. Tehát az új magyar vezetésnek, a kádári vezetésnek a híre nagyon rossz volt. Jávor azonban egyszerűen nem bírta tovább, és kiegyezett a magyar hatóságokkal, hogy hazatér, és 1957-ben hazatért. Hát elátkozták őt, és mindenféle hazárulónak kiáltották ki. Itthon azonban meglepő nagy vonalúsággal fogadta a korabeli politikai vezetés. Ráparancsoltak a Major Tamásra, vissza kellett fogadni őt a Nemzeti Színházba, szerepeket kapott. Csak ugye egy borzasztó nagy baj volt, annyira megrendült már az egészsége. A daganatos betegség egyre jobban elhatalmasodott rajta, hogy Isten igazából már a színi világba nem tudott visszatérni. És a halála 1959-ben aztán be is következett. Hosszasan haldokolt, nagyon súlyos, nagyon nehéz halála volt, és nem is akart meghalni, tehát ő az utolsó pillanatig reménykedett, hogy jobbra fordul a sora. És az utolsó napokban ez a bizonyos Kis Ferenc, aki hát az ő megalázásában vastagon kivette a maga részét, amivel az egész könyv kezdődik, hogy a népbíróság elítéli, ez a Kis Ferenc utolsó perceiben meglátogatta a kórházban.
Tehát akkor tulajdonképpen egy hatalmas békülésnek lehetünk a tanúi.
Hát legalábbis egyfajta megbocsátásnak, mert erőtlenül fölemelte a kezét és kezet fogott a Kis Ferenccel. Na most karácsony lévén nagyon érdekes, hogy Jávor Pál hangjával még Kanadában, mert időközben ugye Észak-Amerikában, Kanadában is megfordult, készítettek egy fölvételt, az úgynevezett szeretett himnuszát, a Szent Pál apostolnak, ugye a Korintiuszokhoz írt levelének 13. fejezetében szerepel, amely karácsonykor úgy gondolom, hogy nem tolakodó szentimentalizmus meghallgatni. A vallását gyakorló emberek számára ez gondolom egy külön élmény, mások számára talán Jávor Pálnak az a csodálatos beszédhangja jelent nagy élményt, és akkor én ezt szeretném lejátszani.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudomány, legyen akkor a hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik, a prófétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik, tudásunk csak töredékes, töredékes a prófétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, véget ér az, ami töredékes. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!
Könnyekig meg vagyunk hatódva.
Áldott karácsonyt kívánok!
Dr. Téglás Péter könyv ajánlóját hallották karácsonykor Ripityom című könyvről Jávor Pál életével. Köszönjük, hogy velünk tartottak!